Kedves testvérek, ezen a szombat délelőttön egy különleges, szemléletes, jelképes, prófétai látomásról fogunk együtt gondolkodni. Ez Ezékiel próféta látomása, egy rendkívül bátorító látomás. Amint említettem, ez egy szemléletes, jelképes látomás, és szeretnélek kérdezni benneteket, hogy miért van az, hogy az Isten beszéde, tanítása nagyon sok esetben úgy az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben jelképes beszéd, példázatokban, példabeszédekben hangzik. Tudjuk, hogy Jézus is, amikor a Földön járt, nagyon sok példázatban beszélt Isten országáról, és példabeszédeket használt, hogy vajon miért? Ez a legelső kérdés, hogy miért használja az Ószövetségben is, az Új Szövetségben is Isten ezt az eszközt?
A szemléletes talán jobban megjegyezhető.
Mert szemléletes, és az ember, tudjuk egyébként az iskolában is, hogy a szemléltetés, vagy előadásokon is, ugye mögöttem is itt van a térkép, segítséget jelent, hogyha amit hallunk és amit látunk, egyaránt ugyanazt a dolgot erősíti meg. Tehát valóban ezért van az, hogy az Isten nagyon sok esetben így szólt, és Jézus is ezt gyakorolt a földi életében. Most pedig elolvassuk közösen a látomást, de nem a teljes leírás, csak magát a látomást, amit látott Ezékiel próféta. Úgy gondolom, hogy a legtöbbünk számára ez nem ismeretlen, hiszen egy elég meghökkentő, elég tényleg különleges, kicsit ilyen bizarr látomás, ha lehet így mondani. Ez a 37. fejezetben található, és itt magát a látomást, amit látott Ezékiel próféta, ezt fogjuk elolvasni, közösen az első 10 verset olvasom el, utána megállunk, és próbáljuk felidézni saját szavainkkal, mit is látott Ezékiel próféta. 816. oldal. Lőn én rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr lélek által, és letett engem a völgynek közepette, mely csontokkal volt rakva. És átvitt engem azok mellett körös körül, és ímé felette sok volt a völgy színén, és ímé igen megszáradtak. És mondta nékem, embernek fia, vajon megélednek-e ezek a tetemek? És mondtam, Uram Isten, te tudod. És mondta nékem, prófétálj e tetemek felől, és mondjad nékik, ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét. Így szól az Úr Isten ezeknek a tetemeknek, ímé én bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek, és adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És én prófétáltam, amint parancsolta nékem, és mikor prófétáltam, lőn zúgás, és ímé zörgés, és egybe mentek a tetemek, mindegyik tetem az ő teteméhez. És láttam, és ímé inak voltak rajtuk, és hús nevekedett, és felül bőr borította be őket, de lélek nem volt még bennük. És mondta nékem, prófétálj a léleknek, prófétálj embernek fia, és mondjad a léleknek, ezt mondja az Úristen, a négy szelek felől jöjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megölöttekbe, hogy megéledjenek. És prófétáltam, amint parancsolta, és beléjük ment a lélek, és megélettek, és álltak lábaikra, felette igen nagy sereg. Különleges. Próbáljuk együtt kicsit ízlelgetni a látomást. Ugye körülbelül mikor is volt ez időben, mikor kapta ezt a látomást Ezékiel próféta, ugye ez a babiloni fogság ideje, tehát időszámításunk előtti 605 után volt ugye már a babiloni fogság, és Ezékiel próféta is ott volt, a nép fogságban volt, és akkor kapta ezt a látomást. Azt olvassuk, hogy kivitte őt az Úr a lélek által, és letette egy völgynek közepette, amely csontokkal volt rakva. Aztán pedig átvitte azok mellett körös körül, és azt látta Ezékiel, hogy felette sok a völgy színén a csont, és ímé igen megszáradtak. Különleges, ha belegondolunk, ugye ezt ő nem valóságos helyváltoztatásban érte meg, hanem lélekben, tehát nem létezett ilyen völgy, ami tele lett volna csontokkal, de Isten ezt mutatta meg neki, és ha belegondoljuk magunkat az ő helyzetébe, hogy ott termett egy Isten segítségével, odavitte egy völgybe, ami tele volt csontokkal, emberi csontokkal, és nem csak, hogy a közepette letette őt, hanem körös körül is vitte Isten őt, és azt állapította meg újból, hogy igen sok, és igen megszáradt csontok. Tehát miért kellett ezt hangsúlyozni, hogy igen megszáradt csontok? Tehát mire utal ez a kifejezés? Mikor lesznek szárazok a csontok, hogyha már régóta? Ha régóta így van, és tűzi a nap, és az időjárási viszonyok egyre inkább megszárítják a csontot is. És utána a harmadik versben nagyon érdekes, hogy ezt látta Ezékiel, és utána megszólítja őt az Isten, és az Isten kérdez Ezékieltől. De hogy is tudna rá válaszolni? Azt kérdezte Isten, embernek fia, vajon megélednek-e ezek a tetemek? Milyen különleges, hogy Isten kérdez az embertől, vajon miért kérdezett? Nagyon jól válaszolt egyébként Ezékiel, azt mondta ugye, hogy Uram Isten, te tudod. Tehát bölcs válasz volt ez. De vajon miért kérdezett az Isten? Gondolkodtatok rajta, a választ ember nem tudhatta, a próféta sem tudhatta, miért kérdezett. Sokszor miért kérdezünk, akár egy ige hirdetés kapcsán is, vagy pedagógusok is, sokszor a Biblia tanulmány kapcsán is vannak a kérdéseken túl is még kérdések, ilyen rávezető kérdések. Tehát, hogyha kérdez bárki is, miért kérdez, hogy valamire rá akarja irányítani a figyelmet, valami lényeges dolgot szeretne megmutatni. Én gondolom, hogy ezért kérdezett az Isten. Nyilván nem tudta a választ a próféta, nem is várta, de rá akarta irányítani a figyelmet, hogy a látomás arra irányul, hogy ezek a tetemek, ezek megélethetnek. Ezek a tetemek megélethetnek. Ez volt a kérdés, ugye? Utána pedig, mint is olvassuk, ugye prófétált a tetemeknek a próféta, és olyan különleges, még itt is kiemeli, ti megszáradt tetemek. Nem csak, hogy tetemek, ti megszáradt tetemek. Ti, akik régóta tetemek vagytok, halljátok meg az Úr beszédét. Mi is az Úr beszéde? Ímé, bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek. És aztán részletezi, hogy ad rájuk inakat, hoz rájuk húst, bőrrel borítja be, majd lelket ad belé, megélednek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Az embernek eszébe jut, hogy ezen a világon életet csak az Isten tud adni, ugye? Fizikai életet is, meg lelki életet is. megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, hogyha élet támad valahol, fizikai élet vagy lelki élet az Isten ajándéka. Szeretnék még utalni valamire, hogy ugye utána olvassuk azt, hogy amikor parancsolt, profétált a proféta, akkor mi történt? Egy folyamat indult meg, ez is nagyon szemléletes. Zúgást, zörgést hallott a proféta, és azt látta, hogy egybe mentek a tetemek, mindegyik tetem az ő teteméhez. Vajon mit értünk ez alatt? Valószínű, hogy szanaszéllyel voltak a csontok, és a különböző embereknek a csontjai itt is, ott is keverve voltak, és mindegyik csont, tehát hogy oda ment, tehát egybe állt egy csontváz, egy embernek a csontváza, zörgés, zúgás, milyen különleges, hogy el tudjuk képzelni, szinte halljuk is, hogy csörögnek a csontok, és akkor a csontvázak, akik addig szanaszéllyel voltak, azok tényleg emberi formát öltenek, egy-egy embernek a csontváza látható lesz, és aztán azt olvassuk, hogy ahogy úgy azt látta Ezékiel, hogy inak voltak rajtuk, és hús növekedett. Tehát ez egy folyamat volt. A próféta szeme láttára tényleg megindult a megelevenedése Isten szavára ennek a megszáradt csontmezőnek. Azt olvassuk tehát, hogy inak voltak rajtuk, hús növekedett, felül bőr borította be őket, úgy néztek ki, mintha élnének, már emberforma volt, de lélek nem volt még bennük. És utána kérte az Isten, hogy profétáljon a léleknek, hogy jöjjön a lélek, és leheljen ezekbe a megölöttekbe, hogy megéledjenek. És akkor profétált a proféta a léleknek, és beléjük ment a lélek, megélettek, és álltak lábaikra, felette igen nagy sereg. Milyen felemelő ez, ugye? Hogy a megszáradt csontmezőből egy igen nagy emberi sereg jött létre. Elgondolkodtam rajta, hogy vajon miért így írta le a proféta, vagy így történt az eset, illetve a látomás, hiszen Isten egy pillanat alatt az ő szavával megtehette volna, hogy a megszáradt csontokból azonnal élő sereg álljon elő, és mégis egy folyamat az, amit itt olvashatunk. Vagyis én arra gondoltam, olvasva és gondolkodva az igén, hogy Isten nem varázsütésre elevenítette meg itt ezt a hatalmas sereget, hanem Isten szavára, és szépen folyamatosan fokról fokra történt a megelevenedése ennek a nagy seregnek. Isten meg tudta volna tenni szinte varázsütésszerűen is, de mégis egy folyamat megfigyelhető itt az ige kapcsán, itt a látomás kapcsán. Eddig tartott a látomás leírása, amit látott Ezékiel, és utána a következő versekben egyértelműen olvassuk, hogy kik ezek a tetemek, kik ezek a száradt tetemek. Elég jól, könnyen be lehet azonosítani. Tényleg az ige világos magyarázatot ad, hogy az ember ne találgasson. Olvassuk a 11. verstől a 14. versig, tehát kik ezek a jelképes tetemek, egyértelműen írja az ige, mondja az Isten. És mondta nékem, embernek fia, ezek a tetemek az Izrael egész háza. Ímé ezt mondják, elszáradtak a mi csontjaink, és elveszett a mi reménységünk, kivágattunk, kivágattunk. tudtunk, igen. Annak okáért prófétálj és mondjad nékik, így szól az Úr Isten, ímé én megnyitom a ti sírjaitokat, és kihozlak titeket a ti sírjaitokból, én népem, és beviszlek titeket Izrael földjére, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor megnyitom sírjaitokat, és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem. És adom azért lelkemet belétek, hogy megéledjetek, és leteszlek titeket a ti földetekre, és megtudjátok, hogy én az Úr szóltam, és megcselekedtem. Ezt mondja az Úr Isten. Ugye a bevezetőben megemlékeztünk róla, hogy a babiloni fogság idején kapta Ezékiel próféta ezt a látomást, és ez Izrael egész házát jelentette, rájuk vonatkozott. Olvassuk, hogy megszólalnak az elszáradt csontok, és miről is panaszkodnak? Azt mondják, hogy elveszett a mi reménységünk, kivágattunk. Ugye jó része a népnek meghalt, egy része pedig tényleg kivágatott az ő földjéről, és idegenbe, Babilóniába vitték őket, vagyis mondhatni, hogy feloszlott az ország, és tényleg reménytelennek látszott, hogy Isten népe valaha is újból egybe gyűlhet, és hogy azon a földön élhet, amit az Isten ígért számukra. Azt olvassuk itt vigasztalásul és bátorításul tényleg a babiloni fogságban levő népnek, hogy Isten azt mondta, hogy megnyitja a sírokat, kihozza a sírjaikból az ő népét, és beviszi őket Izrael földjére. Tehát megnyitom, kihozlak, beviszlek titeket, és akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor megnyitom sírjaitokat, kihozlak titeket sírjaitokból, én népem. És hogy történik ez meg? Adom az én lelkemet belétek, hogy megéledjetek, és leteszlek titeket a ti földetekre, és megtudjátok, hogy én az Úr szóltam, és megcselekedtem. Visszatérő kifejezés az, talán a legfőbb gondolata ennek a látomásnak, hogy Isten azt ígéri, hogy ő képes megeleveníteni az ő lelke által, meg tudja eleveníteni a holtat, és megtapasztalja az ember, hogy ő az Isten, megtudja az ember, amikor ezt megtapasztalja, és amikor ez megvalósul. Kézzelfogható módon bizonysága ez az Isten teremtő erejének. Elsősorban tehát a Babilóniában levő Izrael népéhez szólt ez a látomás, és vigasztalta, bátorította őket, hogy bár most úgy néz ki, hogy kivágattak, hogy nincs reménységük, mint a megholtnak, nincs reménysége, semmi remény, de Istennek van hatalma az ő szent lelke által, hogy megelevenítse és életre támassza az ő népét. Olyan megható egyébként, hogy erre a nyomorult, megszáradt tetemekre, erre a nyomorult, kivágatott, szétszórt népre is azt mondja, hogy én népem. Olyan különleges, hogy az Isten nem veti meg az ő népét, akik bíznak benne, de csetlenek, botlanak, és azért történt ugye a babiloni fogság is a bűneik miatt, de Isten azért engedte meg a fogságot, hogy kiszabadítsa, hogy kigyógyítsa őket bűneikből, és akkor is azt mondta, hogy én népem. A környezet ugye mire gondolt? Mire gondolhattak, hogy Isten elhagyta a népét, ugye? Mert bevitte az ő földjére, de aztán elvette a földjét, szétszóratott a nép, meghalt a jó része pedig szétszóratott, fogságba került. Volt nép, nincs nép, volt Istennek népe, nincs Istennek népe. És Isten tényleg a legreménytelenebb helyzetből is tud hozni megoldást, és tudjuk, hogy kicsiny rész által, de valóban visszakerültek 70 év után, visszakapták a földjüket, felépítették a templomot, de ki kell, hogy mondjuk azt, hogy igazán virágzó nép, aki bemutatta volna hűen az Isten lényét, az nem valósult meg a testi Izrael életében, viszont a lelki Izrael életében, a mindenkori hívőnép életében azt olvassuk a bibliai proféciákból, hogy a történelem végén meg fog éledni, meg fog elevenedni az Isten népe, és láthatóvá válik a világ számára, ugyanúgy, mint annak idején Izrael földjén, Izrael népe látható volt, ugyanúgy a történelem végén Isten népe, Isten hitvaló népe láthatóvá válik. Tudjuk, hogy kettős proféciák voltak az ószövetségi proféciák, amelyek bekövetkezhettek volna az ószövetség Izrael életében, a hűségesek lettek volna, de mindenképpen be fognak következni a történelem végén Isten népe életében. Szeretnék egy-két bátorító proféciát, ami a történelem végén, az utolsó napokban fog beteljesedni, amikor tényleg láthatjuk, hogy Isten népe megelevenedik, mert ki kell, hogy mondjuk, hogy szerte az egész világon gyenge a kereszténység, és Isten hitvalló népét is a történelem végén tudjuk, hogy Jézus hogy jellemezte Laodícia népének: langyos. Se nem forró, se nem hideg, se nem hívő, se nem hitetlen, hanem ahogy itt a látomásban is láttuk, mondhatni, hogy Isten nélkül, személyes Istennel való kapcsolat nélküli, lélek nélküli hitvallókról van szó. Ahogy itt is olvastuk, hogy nem elég az, ha kívülről úgy látszik, hogy valaki él, mondjuk hitvallása van, de nincs hatással a környezetére, mert élettevékenységeket nem mutat. Ugye? Mint itt is láttuk, hogy hiába volt emberforma, hús, bőr, de nem volt lélek, nem tudott felelni ez a nép, de amikor a lélek beléjük ment, akkor lábaikra álltak, felette igen nagy sereg. Tehát ha nincs tevékenység, ha nincs mozgás, akkor hiába vannak hitvallók, igazán nem messzire hat a hangjuk. Szeretnék néhány bátorító idézetet olvasni, csak mindegyik Ézsaiás könyvében található. Az egyik mindjárt Ézsaiás könyve második fejezetében, hogy a vég idején milyen bátorítás szól Isten népéről, hogy valóban lábaikra fognak állni majd, és igen nagy sereg. Ézsaiás könyve második fejezet. Itt a második, harmadik verset olvasnám. Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úr házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lesz a halmoknál, és özöndleni fognak hozzá minden pogányok. És eljönnek sok népek, mondván: gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és mi járjunk az ő ösvényein, mert a tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Azt olvassuk, hogy lesz az utolsó időkben, amikor Isten népéhez özönleni fognak a népek. Miért? Mert Sionból jön a tanítás, Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Egyre inkább olyan időket élünk, amikor nem tudnak az emberek valódi reménységet mondani, és egyre inkább, ahogy nehezedik a helyzet, egyre inkább szükség lesz világos beszédre, útmutatásra, hogyan lehet megmenekülni egy pusztuló világból, egy süllyedő hajóról, mit tehetünk, hogyha szeretnénk megmenekülni. És azt olvassuk, hogy, hogy özönleni fognak a népek, hogy Isten beszédét hallják, mert látható lesz az Isten népe életében az Isten. A másik idézet Ézsaiás 60. fejezetéből, ezt is szintén ismerjük, de bátorításul szeretném olvasni. A 60. fejezet első 5 versét hasonló bátorító leírás. Pontosított fordításban olvasom az első verset. Kelj fel, világíts, mert eljött világításod ideje, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert imé sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényességhez. Emeld fel körös körül szemeidet, és lásd meg, mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és leányaid ölben hozatnak el. Akkor meglátod, és ragyogsz örömtől, és remeg és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jő a népeknek gazdagsága. Gyönyörű leírás. Miért jönnek a népek Isten népéhez? Mert az Úr dicsősége, az Úr jelleme megláttatik, hitelesek lesznek, hogy az Isten reménységét, vigasztalását, a kimenekedés útját megmutassák az embereknek, és azt olvassuk, hogy özönleni fognak minden népek, és nagyon nagy boldogsága lesz Isten népének. És van még egy nagyon különleges számomra, nagyon kedves néhány mondat, Ézsaiás könyve 66. fejezetében, ugye ez az utolsó fejezete Ézsaiás könyvének, és itt szemléletes képet olvasunk szintén arról, hogy mennyire meg fog élénkülni, meg fog szaporodni Isten népe. Itt a 8. verset olvasom csak. Ki hallott olyat, mint ez, és ki látott hasonló dolgokat? Hát egy ország egy nap jön-e világra, és egy nép egyszerre születik-e? Mert vajúdott, és meg is szülte Sion az ő fiait. Különleges kép, azt olvassuk, hogy egy ország egy nap jön világra, egy nép egyszerre születik. Tehát van egy kis alapnép, ha lehet, egy kicsiny alapnép, és ehhez jön hatalmas tömeg, nagyon rövid idő leforgása alatt. Tudjuk, hogy a késői eső következtében történhet ez meg, ez a nagy-nagy szaporulat, az pedig tényleg a késői esőt megelőzi Isten népének a megszentelődése a lélek által, és a megszentelt életű hívőkre tudja Isten a szent lelkét kitölteni, és akkor, amikor megláttatik az Isten dicsősége az ő népén, akkor fognak majd jönni tömegek, és akkor lesz az valóság, hogy a látszólag langyos gyülekezet az majd forró gyülekezet lesz, és nem megszáradt tetemekhez hasonló az Isten népe, ahova csak csordogálnak az emberek, hanem ahova tömegek jönnek, és tényleg hallgatják az Isten szavát. Ha megengeditek, a befejezéshez közeledve szeretnék idézni a Te igéd igazság című kék könyv, egyébként csak nekünk egy régebbi kiadás van, adventista írásmagyarázat, Ellen White ihletett szövegmeglátásai című írásából, az ide illő részből érdekességet találtam, meglepett, de először azt szeretném idézni, hogy vajon Isten népéről, akire elsősorban a látomás vonatkozott, mit ír Ellen White. Itt nem csak Izrael akkori ószövetségi népéről van szó, hanem az Isten későbbi népéről is. Azt írja Ellen White, hogy ők is, igen, bocsánat, kicsit előbb, nagy világosság áldásaiban részesültek, annak ellenére ők is olyanok, mint a völgyben heverő csontok. Bár emberi alakjuk van, bár rendelkeznek a testvázával, de nincs lelki életük. A gyülekezet reménysége a Szentlélek éltető hatása. Ugye, amikor csak külső forma van, akkor van ugye ige ismeret, de nincs igazán személyes tapasztalat az Istennel, mert az Isten szent lelke, ha bennünk van, az teszi élővé számunkra is az igét, és úgy tudjuk élővé tenni mások számára is az igét. Tehát a gyülekezet reménysége a Szentlélek éltető hatása. Sok olyan ember szerepel a gyülekezet név során, kiknek nincs lelki életük. Ugye a Krisztus példázataiban is úgy olvashattuk, hogy sokaknak ugye a 10 szűz közül is van ige ismeret, de nem valósítja meg, nincs az Isten szent lelkével kapcsolata, nincs elég olaja, csak alkalmi tapasztalatai vannak az Istennel, és nem élő, állandó napi összeköttetés, ami napi tapasztalatokat hoz az ember részére. És még néhány sort Isten népéhez, amit intéz Ellen White. Ha csak valódi Istenhez való megtérés nem köszönt be a lélekben, ha csak Isten éltető lehelete életre nem kelti a lelki életet, ha csak az igazság vallóit mennyei eredetű elvek nem mozgatják, nem születtek abból a romolhatatlan magból, mely él és örökre megmarad. Azt írja, hogy valódi Istenhez való megtérés kell, hogy beköszöntsön, az Isten éltető lehelete életre kell keltse a lelki életünket, vagyis a Szentlélek Istennek bennünk kell, hogy lakozzon, mert az életet ő közvetíti, ő jelenti mi bennünk. Az igazság vallóit mennyei eredetű elvek kell, hogy mozgassák. Eszembe jutott ez a látomás, hogy amíg a lélek nem ment beléjük, addig csak emberi alakzat volt, ugye, de holtak voltak, aztán amikor a lélek beléjük ment, akkor lábra álltak. Nem érje, de nyilván, hogy aki lábra áll, az útnak is indul, mozgásba rendül, és itt is azt olvassuk, hogy az igazság vallóit mennyei eredetű elvek mozgatják. Mit jelent? Az, hogy oda szenteljük magunkat az Istennek, és kérdezzük, hogy Istenem, itt vagyok, öreg vagyok, nem tudom, tehetetlen vagyok, gyenge vagyok, de használj engem, használj, te adhatsz nekem tényleg erőt, és láttasd meg velem, hogy mit tudsz te rajtam keresztül megtenni. Én nagyon régen, sok-sok évvel ezelőtt Kékestetőn a szanatóriumba egy 90 körüli frissen megtért nénivel ismerkedtem meg, és ha hiszitek, ha nem, olyan lelkesen mesélt, hogy mi történt vele, hogy ilyen még sosem volt, hogy csoportosultak körülöttünk az emberek, velem beszélt, és utána mindenki hallgatta, hogy mi történt a nénivel. Soha nem volt ilyen tapasztalatom, hogy csoportosulnak az emberek, és hallgatták. Azt mondta a néni, egész életében mindent a szerencsének tulajdonított. Később visszagondolva sok nehéz helyzetben volt, majdnem elütötték többször, de mindig megmaradt, és így utólag jött rá, már későn, amikor már leélte az élet a nagy részét, mert meghaltak a rokonai, a barátai, és akkor kezdett el gondolkodni, hogy hát mi is az élet, és valahogy az Isten hangját meghallotta. És ez a néni olyan eleven volt így idős korában is, mondom, még most is emlékszem, hogy körülöttünk voltak az emberek, és mindenki őt hallgatta. Vagyis, ha Isten langyos utolsó napokban levő népe, akinek túl jó dolga van, mert kezében a saját nyelvén a Bibliája, hétről hétre nem kell nagy erőfeszítést tenni, hogy hallja az igét, hogy nem üldöznek azért többnyire, hogy egymást erősítsük, és mégis miért vagyunk olyan lagymatagok? Mert valahogy a teljes odaszállás, odaszentelődés minden percben talán nincs meg az életünkben, mert Isten kész megeleveníteni bennünket, és ha bennünket megelevenített, ez láthatóvá válik, és ez vonzza az embereket, mint ez az idős asszony. Mondta, hogy ő neki már nem sok van hátra, de amíg hátra van idő, azt ő szeretné azzal tölteni, hogy elmondja az embereknek az életét, és hogy az Isten hogyan szólította meg, és hogy nem a szerencse őrizte meg őt az élete útján, így visszamenőleg, hanem ott is az isteni gondviselés volt. És ha tényleg mindannyian így Istennek szenteljük magunkat, gondoljátok meg, hogy most is, ha kevesen is vannak a hitvalló hívők, de mennyien vannak, most úgy nézünk ki, mint egy csontmező. Tehát igazán nem érzékelik a körülöttünk levők, hogy tényleg mi Istennek követei vagyunk, és az Isten velünk van, de ha mi mindannyian engedjük, hogy a Szentlélek által az Isten megelevenítsen naponta bennünket, akkor láthatóvá válik ez a hatalmas halott tömeg, ha lehet így mondani, mert megelevenedik, mozgásba lendül, és Isten a maga különleges módján mindenkit a maga talentuma szerint felhasználva be tudja fejezni az ő munkáját, és tudjuk, hogy tényleg plusz erő, plusz segítség jön majd a Szentlélek kitöltése által, hogy jelek és csodák történnek majd általunk, de ehhez kellenek ezek a napi tapasztalatok, amikor az Isten lelke naponta felhasznál bennünket és segít bennünket. Tehát csodálatos jövő van előttünk, és hihetjük, hogy most is, akikért imádkoztunk, beteg testvéreink, az Isten szólít mindannyiunkat, minden élethelyzet által, mert meg akar menteni bennünket, és nem azt akarja, hogy éppen csak úgy nézzünk ki, mint akik élnek, látszólag gyülekezetbe járunk, hitvallók vagyunk, hanem szeretné azt, hogy ahogy olvastuk, hogy a mennyei eredetű elvek mozgassanak bennünket, tehát hogy tegyünk másokért. Igen, és ami engem meglepett picit, és újdonság volt, és szerintem ti sem tudjátok, hogy Ellen White nem csak az Isten ószövetségi népére vonatkoztatta ezt a látomást, nem csak a mindenkori Isten népére, és majd a tényleg az idők végén feltámadó népéhez, hanem a világban levő népére is vonatkoztatta. Nem tudom, lehet, hogy valaki ezt olvasta, de nekem ez újdonságot jelentett. Megengeditek, olvasok néhány mondatot. Akiket megkívánunk menteni, azok lelki élete olyan, mint Ezékiel látomásában a száraz csontok. Bár bűneikben holtak, Isten mégis, mint élőkkel akar bánni velük, világba levő emberek. Ugye sokan közülük Istennek népe lesz, csak még ők nem tudják. A látszólag semmi remény újra éledésükre. Ennek ellenére szólnunk kell a jövendőlések szavait azoknak, akik olyanok, mint a száraz csontok a völgyben. Semmiképpen se akadályozzon, ne ijesszen el minket megbizatásunk teljesítésétől, azok közömbös fásultsága, lelkilátásuk hiánya, akiket Isten igéje hatásának teszünk ki. Tehát mit is olvasunk? Közömbös fásultság, lelkilátás hiánya. Szóljuk az élet igéit a nézetünk szerint annyira reménytelen eseteknek, mintha már sírjúban lennének. Bár látszólag vonakodnak is meghallgatni vagy elfogadni az igazság világosságát, kérdések és habozás nélkül tegyük meg a ránk eső részt. Kötelességünk elismételni nekik az üzenetet. Serkenj föl, aki aluszol, támadj fel a halálból, és felragyog te néked, Krisztus, vagy más szavakkal Krisztus világosságot ad neked. Vagy nekem még az is eszembe jutott ennek kapcsán, hogy Isten téged is meg tud eleveníteni, és megtapasztalhatod, hogy van Isten, meg tudja gyógyítani fizikai betegségedet, meg tudja gyógyítani lelki betegségeket, és megtapasztalhatod, hogy ő az Isten. Most visszatérve az idézethez. Nem az emberi eszköz kötelessége az élettel ihletés. Izrael ura Istene, ő végzi el ezt a részt. Ő élteti életre az élettelen lelki természetet. Micsoda leírás! Kicsit nehézkes a fordítás, de lefordítjuk, ami magyarul van, csak még magyarosabban. De gyönyörű a leírás. Tehát nem az emberi eszköz kötelessége az élettel ihletés. Izrael ura Istene, ő végzi el ezt a részt. Ő élteti életre az élettelen lelki természetet. A seregek ura leheletének kell behatolnia az élettelen testekbe. Az ítélet napján, mikor minden titok napvilágra jön, köztudomássá válik, hogy Isten hangja szólt az emberi eszközön át. Az keltette föl az alvó lelkiismeretet, az éltette életre a halott képességeket, késztette a bűnöseket bűnbánatra, megtört szívre, bűnök elhagyására. Akkor világosan látható lesz, hogy az emberi eszközön át Jézusba vetett hitet adott a léleknek. Kétszer is olvastuk, hogy majd csak az ítélet napján válik köztudomássá, hogy Isten emberi eszközön át szólított meg emberi szíveket, és adott hitet az embernek. És Isten a mennyből lehelt lelki életet az addig vétkeiben és bűneikben holtaknak, lelki életre támasztva fel őket. Gyönyörű leírás, ugye? Azt mondja, hogy kérdések és habozás nélkül tegyük meg a ránk eső részt, és ne ijesszen meg bennünket, hogy látszólag annyira reménytelen a helyzet, mintha már sírjukban lennének. Emlékeztek, azt hiszem, hogy pont férjem mesélte itt el, hogy apukám 80 körül volt már, amikor idősek otthonába is került, és azt mondta a férjem is, meg az öcsém is, hogy apukát nem fog már megváltozni. Hiába szólunk neki az igéről, meg imádkozunk, nem változik, ugyanúgy viselkedik, és tényleg maga a férjem mondta, hogy az Isten meg tudta szólítani, nyilvánvaló módon már szellemleg leépült állapotában, és olyan erkölcsi dolgokat mondott ki, egyszerű erkölcsi dolgokat, amire csak az Isten késztethette, és azt mondta a férjem, hogy ő már senkire nem mondja azt, hogy nem változhat meg, mert apukám tényleg évtizedekig élt mellettünk, néha eljárt a gyülekezetbe velünk még a legelején, anyukám mindig példát mutatott neki, mindig elmeséltük tapasztalatainkat, és örömmel hallgatta, de látszólag nem volt változás, és aztán tényleg az élete végéhez közeledve már nagyon nehéz körülmények között láttuk, hogy az Isten meg tudta szólítani, és bízunk benne, hogy tényleg el tudta végezni azt a munkát, ami szükséges volt. Amikor elolvastam ezt a ihletett szövegmeglátást, hogy nem csak Isten népére vonatkozik, akit Isten meg tud eleveníteni, és meg is fog, egy népet fog majd megeleveníteni a történelem végén, hanem ez vonatkozik a világban élő emberekre is, mondhatni, hogy Istennek népe van, az is az ő népe, akik még a világban vannak, és látszólag olyan élettelenek, mint a halottak lennének, és annyira közömbösen hallgatják esetleg, amikor mi próbálunk valamit az Istenről mondani nekik, vagy felhívni a figyelmüket apróságok által is az Istenre, látszólag nem figyelnek rá, de azt olvassuk, hogy nekünk az a kötelességünk, hogy elismételjük az üzenetet. Amikor ezt olvastam, pont répás után voltunk egy üdülő hetünkön, egy vendégházba, és annyira fellelkesített ez, hogy legyek kicsit bátrabb, és imádkoztam, hogy jönnek még vendégek rajtunk kívül is, mert 14 fős volt a vendégház, hogy Istenem, segíts, hogy valamiféleképpen csak tudjunk szólni ezeknek az embereknek, és ez, amit olvastam, ez annyira bátorított, és figyeltem nagyon a lehetőségeket, és tényleg olyan különleges volt, hogy nem tolakodó módon, de mégis valahogy a beszélgetés úgy alakult, néhány szót váltottunk egymással, hogy honnan jöttek, tudnak-e mindent, voltunk mi már többször, elmeséljük nekik, ha valamiben segíthetünk, és a végén tényleg olyan beszélgetések kerekedtek, hogy valami ott megindult, vagy megerősödött emberekbe. Például volt ott egy asszony, aki nagyon szorongó volt, alig tudta a férje kiszabadítani őt Budapestről, félt mindenfajta betegségtől, több baja is volt. Adtam neki egy életmódközpontos tájékoztatót, amikor a legelején tudtunk találkozni, és utána nem is nagyon láttuk az asszonykát, mert mindig bebújt a szobába, alig ment ki egy kis sétára, és amikor már jött a búcsúzás ideje, akkor mondtam a férjének, hogy próbálja meg kimozdítani a feleségét, mert nem lesz jó vége, teljesen meg fog betegedni, vérnyomás, cukor probléma, hogy mozogni kéne a néninek meg, hogy lásson több mindent, és adtam neki egy kis könyvjelzőt. Mondtam, hogy nagyon nehéz lehet önnek, hogy tényleg a kedves felesége ennyire nem aktív és bezárkózós és félős, és csak annyit mondott, hogy nem olyan nehéz nekem. És amikor elolvasta az igét, gondolom, meg rajta volt a telefonszámunk, mondtam, hogy jöjjenek hozzánk is, hogy próbálják meg az életmódközpontot, és bátorítottam őt, hogy ne adja fel, de mozgassa meg a feleségét. És tényleg a Jóisten segítsége olyan szeretettel, éreztem azt, hogy olyan szeretettel tudtam szólni, és képzeljétek, hogy visszajött később az Úr, és olyan különleges volt, ő is felírta a telefonszámát egy papírra, és az volt még a különleges, hogy mit mondott el egy idegennek, addig nagyon elzárkózók voltak, azt mondta, hogy én nem tudom, 10 vagy 20 évvel ezelőtt Dömösön szabadultam meg az alkoholizmusból. Képzeljétek el, egy idegen ember ezt elmondta, és hogy Istennek köszönhetem a szabadítást. Ennyit mondott csak, és akkor már megértettük, hogy egész életében tényleg hordozta a felesége a férje alkoholizmusát, és most a férj hordozza a feleségnek picit leépülését már, meg betegségben való megkötözöttségét. És ez olyan különleges volt, és azt tapasztaltam meg, hogy ha mi tényleg valami módon, nyilván elsősorban a viselkedésünkkel, hogy figyelmesek vagyunk, őszintén szeretetteljesek és szívélyesek, úgy megindulnak a beszélgetések, hogy valami módon az emberek megszólíthatók. És több ilyen tapasztalatom is volt az egyik hölgynek, tényleg epilepsziás volt a lánya, és azért jöttek oda a panzióba, mert epilepsziás rohamtól féltek a tanárok, és azt mondták, hogy nem jöhet a lány, csak ha ott vannak a szülők is, a közelben a rosszul lenne, és akkor ővele is kicsit tudtunk beszélgetni. Aztán még az is különleges, olyan reménytelennek tűnt, egy olyan éjszakánk volt, az egyik éjszaka, szörnyű éjszaka volt egyébként ott a vendégházban, hogy katona, nem katona, hanem legénybúcsú volt, és tényleg tivornyázás volt, ajtócsapkodás, részegeknek a hangja, többször a szobánkba is be akartak jönni, próbáltak benyitni, és szörnyű éjszaka volt, és nem tudtunk aludni sem, csak hajnaltájt, amikor kértük, hogy intézkedjen a tulajdonos, és másnap, amikor már kicsit aludtak, és kijózanodtak valamennyire ezek az emberek, képzeljétek el, hogy tudtunk szót váltani velük, és az egyikük ott maradt, és különösképpen lelki fogékonyságot véltünk nála felfedezni, ahogy a nő is mesélt, hogy hogyan védi az állatokat, meg védi az embereket. Mondta, hogy ő részegen nem ül, vagy nem részegen, ha bármennyit is iszik, ő nem ül autóba, mert nem akar másokat veszélyeztetni. Szóval akkor mondjuk részeg volt addig, amely kihózanodott, de akkor is azon csodálkoztam, és mindig visszhangzott bennem a látomásnak ez a fajta a megfogalmazása, hogy látszólag úgy néz ki, mint a halott lenne, tehát lelkileg közöngyös, közömbös, és olyan finom lelkületet lehetett józanul tényleg megtapasztalni náluk, és úgy elgondolkodtunk, és őt is bátorítottuk, mert pontosan nem tudom a részletekre, de a látomásnak ez a fajta magyarázata, vagy amire felhívta a figyelmet Ellen White, engem késztetett és bátrabbá és figyelmesebbé tett, és gondoljátok meg, egy vendégházba, ahol mindenki pihenni ment, néhány mondat után is kedves kapcsolódás által ilyen valami kis lelki dolgoknak az elültetése történhetett, ha nem is kifejezetten mindenütt az Isten hangzott el, de bibliai, mennyei elveket tudtunk elültetni számukra. Sőt, ott volt egy csillagász is, akinek a feleségével pár szót váltottunk, és aztán kiderült, hogy ő is hisz a Teremtőben, hiszen ha valaki látja ezt a világot, akkor belegondol abba, hogy kell lenni Teremtőnek. Úgyhogy rengeteg tapasztalat volt így ebben a vendégházban is, és én bátorítalak benneteket is, hogy akárhogyha a családotokra, a rokonságotokra tekintetek, és úgy látszik, hogy reménytelen, hogy az Isten igéjére figyeljenek, ti csak figyeljetek és imádkozzatok, hogy itt is egy kicsit, ott is egy kicsit elvetni magam valamit, de legfőképpen tényleg, hogy a szeretetünk, az odafigyelésünk által érzékeljék, hogy az Isten létező lény, és megelevenített bennünket, és meg akarja eleveníteni őket is. Én szívből kívánom, hogy egyénileg is gondolkodjatok ezen a látomáson, mert a végidején tényleg ez meg fog történni, és ebben nekünk is részünk van. Istennek egy nagy-nagy mennyiségű, nagy seregnyi mennyiségű népe fog majd előállni, mozgásba rendül, és az az egész föld tényleg tudomást szerez az Istenről, és minden ember dönthet majd Isten mellett és Isten ellenében. Ezekben az ünnepélyes időkben élünk, és nekünk naponta komolyan kell vennünk a felkészülést, hogy élet legyen bennünk, hogy a Szentlélek legyen bennünk. Én szívből kívánom, hogy legyen előttetek ez a látomás, amely nagyon felemelő, ami azt mondja tehát, hogy Isten a halottakat, a látszólag halottakat, a lelki halottakat, de a fizikai halottakat is meg tudja eleveníteni, és megtapasztaljuk, hogy ő az Isten. És ha előre tekintünk, amit olvastunk itt Ezékiel könyvében is, hogy beviszi a földre, az ő földjére majd az ő népét, ugyanez fog megvalósulni, amikor Jézus eljön, ugye szólítja a meghalt igazakat, felviszi a mennybe, beviszi majd az ő országába, és örök öröm lesz fejünkön, és tényleg Isten az életadó visszaadja majd a fizikai életet, de mielőtt visszaadná a fizikai életet, a lelki életét kell mindenkinek, hogy megelevenítse, és tényleg úgy tekintsünk a napi próbákra, hogy Isten ezernyi módon szólít bennünket, hogy megelevenítse a lelki életünket. Ez sokszor keservesen megy, de Isten a kívánatos véget szeretné mindnyájunk életében. A Jóisten őrizze meg ezt a különleges, felemelő, bátorító látomást számotokra is, és legyünk megtapasztalói annak, amikor összeáll majd ez a hatalmas sereg, és tényleg hatalmas dolgok történnek itt a Földön. De addig is, ami a mi részünk, hogy lendüljünk mozgásba, adjuk át magunkat az Istennek naponta, hogy tényleg napi tapasztalatot szerezzünk arról, hogy ő él, és létezik, és meg tud eleveníteni, és fel tud használni minket. Amen. Amen.